Köszöntöm Önöket, hoztam ma egy verseskötetet Vámos Miklóstól és egy új regényt Fábián Jankától. A limerik, ötsoros, kötött, gyakran humoros és szófacsarásokban gazdag versforma, ilyen versformában írt életéről Vámos Miklós, az új kötete egészen különleges olvasmányélmény. Erről nem is árulok el többet, inkább mindjárt mutatom, mit mesél ő maga erről. De előbb még gyorsan elmondom, hogy Fábián Janka, romantikus történelmi regények népszerű szerzője, ezúttal az 50-es évek Magyarországára és Amerikájába viszi az olvasót. Regénye révén ott vagyunk az 56-os forradalom idején Budapesten, de látjuk a tévé közvetítést Kennedy és Nixon vitájáról, sőt kiderül az is, mit olvashatott és kikkel találkozhatott abban az időben a könyv szerető közönség egy amerikai kisvárosban. A Könyvváros lány, ez a címe a regényének. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
Hol lehet vásárolni időt, mondjátok, tudok egy törzsvevőt, soha nincs abból elegem, futok, hogy kicsit több legyen, időben kérném a betevőt. Vámos Miklós 72 című új kötetéből idéztem a kedvenc öt soromat, és ilyen lüktetésű sorokkal van teli ez a könyv, hiszen limerikeket tartalmaz. Szabó T. Anna költő ezt írja az előszóban. Vámos Miklós kötete nem csak a magyar limerik történetében lesz fontos lépés, de az egész műfajba hoz új szint azzal, hogy önéletrajzi, mondhatni lírai limerikeket sorakoztat a klasszikus limerikek mellé, és egy teljes köteten átvariálja és teszi izgalmassá a versformát. Vámos Miklós nyilvánvalóan e különös kötet születéséről kérdezem. Először is arról, mi az, amit ilyen formában, tehát limerikben könnyebb vagy egyszerűbb megírni, mint mondjuk regényben.
Igazából semmi. Tehát egy regény azért az egy más súlycsoport, mint egy öt soros versike. Az én esetemben azonban úgy alakult, hogy ezeket az öt sorosokat csak úgy jókedvemből írkáltam, és több mint 20 éve, méghozzá mindig akkor, amikor valakire vártam, főleg kávéházban. És akkor hát úgy írtam magamat szórakoztatva, és az elsőket ott is hagytam a szalvétákkal együtt. De aztán az a kávéház, ami a törzshelyem, bevezette, hogy olyan vastagabb szalvétákat tettek ki. Én meg töltőtollal írok, és mint a itatós, úgy beszívta, tehát nem lehetett rájuk írni. És akkor mindenféle jegyzőfüzetekbe írtam ezeket. És ez annyival tud többet, mint a regény, hogy a regényt az ember természetesen a publikálás reményével írja. Aztán megesik, hogy félkészen abba hagyja, és az is megesik, hogy amikor elkészült, csalódik benne, és nem adja közre, de mégis valahogy az egy olyan tudott dolog, hogy majd egyszer olvasók lesznek. Persze nem tudjuk hány, de lesznek. Itt viszont teljes öncenzúra és a világra való figyelés nélkül írtam ezeket a dolgokat, elsősorban magamról, életemről, gyerekeimről, szerelmeimről, barátaimról, stb. Egészségügyeimről. És amikor közelgette a 70. születésnapom, a kiadó igazgatója azt mondta, hogy adjunk ki most valami különlegeset, olyasmit, amit te nem szoktál. Hát nem sok minden van, amit én nem szoktam, és akkor mondtam félénken, hogy esetleg a limerikekből a legjobbakat összenyalábolnám. És arra számítottam, hogy azt mondja, hogy menjek a fenébe, verses kötetet nem nagyon vesznek az emberek. De ő azt mondta, jó. És így lett ez a kötet, ez az több mint 1000 limerikből olyan 350.
Nagyon nyíltan lehet ezekben fogalmazni. Nem volt az kockázatos, hogy ennyi mindent megmutat magából? Mert egy regényben azért el lehet jobban bújni.
Ugye sose az a cél, hogy az ember megmutassa magát, vagy elbújjon, vagy legalábbis ez a történetmesélő, realista próza, amelyik az én könyveimet jellemzi, ott mindig van valami gondolat, amit megpróbál az ember kifejezni, és az olyan régi módi szerző, mint én, ráadásul olyan gondolatot választ, amelyikről azt feltételezi, hogy ha ezt elolvassák az emberek, akkor nekik egy picit jobb lesz. Itt pedig tényleg volt egy olyan veszély, de mondja, mi történhet? Hát legfeljebb valakik megharagszanak, megsértődnek. Úgy vagyok vele, hogy aki elélt 70-ig, annak már mindent szabad. És akkor ezzel a lendülettel összeállítottam ezt a kötetet. Persze szorongtam, hogy mi lesz, azért megkértem egy profi költőt, Szabó T. Annát, hogy nézze át őket. Én azt kértem, hogy mutasson rá néhányra, amit hagyja ki. Gondoltam 300 elég. De ő olyan példányt kapott, amit korrektúra fájlnak hívnak, és benne látta, hogy mi mindent húztam ki. mert egy idő után, egy olyan 5 éve elkezdtem begépelni a számítógépbe ezeket a versikéket. Azt mondta, ő kihagyatni nem tud, de szeretne visszaimádkozni néhányat a kihúzottakból, mondtam, azt nem lehet. És akkor hát végül egyre rábökött, én meg kihagytam néhányat még. Igaz, hogy újakat is írtam, mert ez hosszabb ideig tartott ez a szerkesztési időszak, és aztán az eredeti címet elvetettem, főleg azért, mert lusta voltam megszámolni, hogy hány limerik van. Ugye az volt az ősi cím, hogy 350 limerik, pont. De aztán ezt valahogy elvetettem, és adta magát ez, hogy 72 legyen, ha már 70 éves vagyok. Aztán pedig valahogy úgy alakult, amikor ugye a kötet már elkészült, hogy a kiadó tényleg apait, anyait beleadott, olyan papírra borító, ami Magyarországon nem létezik, teljesen olyan a tapintása, mintha bőr volna, a belső borítója is, a belívek is különleges, tehát ez egy különleges papír, úgy kellett venni a külföldön, ráadásul a betűtípus sincs. Ezt egy Aldus Manutius nevű olasz betűmetsző készítette, 1500 tájt és szonetteket adott ki vele, de ebből származnak a ma ismert antikvák, mint például a Times, amelyik a leggyakoribb újságbetű. Szóval nagyon szép kötetet varázsolt a kiadó az ünnepi alkalomra, és azt látom, hogy abba tévedtem, hogy ezt ne vennék. Lehet, hogy a verses köteteket nem szokták venni, de vagy azért, mert én vagyok a szerző, vagy azért, mert egyszer vagyok 70 éves, vagy azért, mert olyan gyönyörű, de ez egy elég jelentős számú eladást jelent, pedig még csak egy hónapja jelent meg.
És nyilván az is fontos, hogy rengeteg olyan gondolat van benne, amivel azért találkozik az ember, amikor múlik az idő. Önről szól, nagyon sok személyes tapasztalatáról, meg megélt helyzetekről, de mégis azért az a sor például, hogy öregszem, sok már a sirám bírálok és vagyok bírám, például szerintem az mindenkinek eszébe jut egy idő után.
Anna azt mondta, mikor végigolvasta, hogy ez tulajdonképpen az én önéletrajzom. És ezt annyira örömmel fogadtam, hogy alcímet is csináltam belőle, tehát azt írtam, hogy VM ritmikus önéletrajza, mert valóban én sose készültem arra, hogy önéletrajzot írjak, olyan hagyományosat, nem is fogok. Úgy érzem, hogy a magamfajta fikciós szerző az életrajzát kellőképpen a regényeibe szétosztotta. Tehát nem nagyon van mit megírni. Igaz, hogy mindig átalakított, meg torzított formában, de mégiscsak élettényeimet felhasználtam kellőképpen ahhoz, hogy ne akarjak egy rendes önéletrajzot írni.
Milyen érdekes, hogy a mai világ arról szól, ha csak a közösségi médiát, meg bármi mást is nézzünk, hogy próbálni elfedni a valóságot, hogy kicsit másnak mutatni magunkat, és egyszer csak itt van, az ember kézbe vesz egy ilyen nagyon-nagyon őszinte kötetet. Mennyire trendi ma őszintének lenni?
Aki egy kicsit is ismeri az én munkásságomat, az tudja, hogy a legkevésbé az érdekel, hogy mi trendi, mi nem trendi. Én úgy szoktam működni, hogy fogok egy témát, célba veszem. Ez nekem sok témám van, tehát olyasfajta agyműködésem van, mint egy PR vezetőnek, nem olyan, mint egy prózaírónak. Prózaíróknak általában nem sok ötletük van, ezért a magyar irodalom legfontosabb regényei újsághírekből készültek, gondoljon csak a Kosztolányi regényeire. Viszont nekem minden nap eszembe jutnak témák, föl se írom őket, mert az az elméletem, hogy ami jó, azt úgyse fogom elfelejteni. De ami jó, azokból is csak egy tizede lesz regény, vagy novella, vagy bármilyen más műfaj, mert egyszer bele kell szeretnem, azt mondanám inkább, hogy szerelmet kell éreznem a témám iránt. Nagyon hasonlít ahhoz az érzéshez, ami a párkapcsolatokban szerelemnek neveztetik, és másodszor el kell hinnem, hogy ez alkalmas lesz arra, hogyha valahogyan meg tudom írni, akkor az olvasóknak valami jobb lesz. Persze nekem is, mert én vagyok minden munkám első olvasója. És ilyen alapon nem nagyon foglalkozom én se azzal, hogy mi a trend, mi a divat, hanem megyek a saját fejem után. Még az olvasókkal se foglalkozom, mert az a gyerekes meggyőződésem, hogy én egy legalább olyan jó olvasó vagyok, mint író, zárójel ugyan egyáltalán, zárójel bezárva, és ha nekem tetszik, akkor lesznek más olvasók, akiknek szintén. És szerintem én elég szigorú olvasója vagyok önmagamnak is, meg másoknak is.
Igen, de azt figyeltem, hogy az álságosság, vagy az úgy csinálunk, mintha, ez egy ilyen visszavisszatérő elem a kötetben. Úgy csinálunk, mintha nem fájna a válás. Úgy csinálunk, mintha nem lenne baj, hogy karácsonykor egyedül vagyunk. A írótársak is úgy csinálnak, mintha élveznék azt, hogy megint együtt vagyunk, és megint butaságokat kérdeznek tőlük. Szóval, hogy ez egy ilyen folyamatosan visszatérő jelenség.
Igaza van, de nem ilyen az ember. Tehát nem csinálunk úgy. Én is úgy csinálok, ön is, mindannyian. Van ez az ősi beidegzés, hogy ha valami bajt nem mondunk ki, akkor az nincs. Vagy ha a bajra azt mondjuk, hogy jó, hát ez baj, de van ennek jó oldala is, akkor attól jobb lesz. És megjegyzem egyébként, hogy tulajdonképpen igazunk van. Ha valami rossznak a jó oldalát nézzük, akkor kicsit jobb lesz a helyzet.
Az olvasókat vajon mennyire lepi meg, hogy ön kimondja ebben a kötetben azokat a dolgokat, amiket mondjuk 60-70 évesen az ember nem szokott. Nem szokott arról beszélni, hogy szerelmes lesz, szerelmes lehet, hogy vágyai vannak, hogy tudja, hogy mit kéne tennie, hogy másként legyen az élete, de most éppen arra nincs energiája, hogy jönnek a betegségek, meg mindenféle problémák. A népszerűsége miatt ez még inkább izgalmas az olvasónak, és még inkább zavaró lehet önnek, hogy ezt most megmutatta.
Kezdjük ott, hogy nekem nem zavaró, én ha egyszer egy könyv megjelent, elengedtem a kezét. De azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt nem is olyan régen egy Töredelmes vallomás című kis novella kötetem, amelyikben ugye egyre rövidebb történetek vannak, és ott azért már ezt azt bevallottam, amit nem szívesen mond el az ember, és ez ennek az útnak a végpontja. Ez a kötet a limerikekkel, amelyiknek ugyan 70-kedő a címe, de pontosabb cím lenne a szerénykedő, csak az nem utal a 70. születésnapra.
De van ilyen, amit nem kellene, nem szoktunk kitenni?
Majdnem mindegyik ilyen, és egy csomó olyan van, amit egy bizonyos kor alatt sem mondunk. Tehát amikről én beszélek, azokról úgy nem illik. De erre nagyon jó a limerik, mert összesen 5 sorod van, és rímkényszer és ritmuskényszer. És oda bele kell valahogy sűríteni az egészet. Ez azért is jó gyakorlat, mert én a tömörséget nagyon nagyra becsülöm prózában is, és az, hogy 5 sorban elmondani életed fő problémáját, azért az egy kihívás. És akkor lassan kiderül, hogy életednek sok-sok-sok fő problémája van, és így elég sok limerik szólhat róluk.
Egy a limerikben nyersebben is fogalmaz az ember, nem?
Hát mert nincs idő mellé beszélni. Nem fér be, kicsit is úgy nekirugaszkodunk, ahogy élőbeszédbe szoktunk, vagy akár írásban, már vége. Tehát ez egy teljesen mesztelenre vetköztetett gondolat, csak a gerince. És ez egy hasonló dolog volt a Töredelmes vallomások novelláiban, ahol szintén egy, mondjuk, amit 10 oldalban szoktam megírni korábban, azt próbáltam 5-ben, aztán 3-ban, aztán 4-ben. És a kötet úgy végződik, hogy vannak ilyen egybekezdéses novellák, aztán egysoros novellák, aztán 4 egy-egy szóból álló kis novella. Megjegyzem, az utolsó novellát szívesen elmondom itt, az az utolsó, hogy igen. És utána van 15 üres oldal, mert arra buzdítom az olvasót valamelyik történetben, hogy ő is írja oda be azokat a kis bűneit, amit ideje bevallani. Mert a töredelmes vallomás, ez egy egyházi szó, és az olyan vallomás, hogy nem csak, hogy valami, amit meg kell bánni, hanem feltétlenül bocsánatot kell miatta kérni. Szóval ilyeneket, akinek van, írja be, és aztán sokan mondták, hogy teleírták szépen az üres oldalakat.
Bár tudom, hogy foglalkoztatja mindaz, ami körülveszi, és kritikusan is áll dolgokhoz, meg a világunkhoz, de hogy első olvasatra nincs ebben a könyvben közéletről szó. Aztán rájöttem, hogy közérzetről van inkább szó, szóval, hogy sokkal inkább, ahogyan én is érzem magam sokszor. Nem tudom, mennyire volt tudatos, vagy elkerülhetetlen?
Ebben a kötetben semmi nem volt tudatos, mondom, ez kicsit olyan, mint hogy én jogi kart végeztem, és minden jogásztól elnézést kérek, de a jog nem tudomány, csak összegyűlt. Most ez se egy irodalmi alkotás, csak összegyűlt. Aztán a szerkesztésnél igyekeztem értőkézzel hozzájuk nyúlni. Például epikai tapasztalatomnak megfelelően készítettem ciklusokat. Tehát ott az a rengeteg sok limerik, és amikor a harmadikat olvastam a gyerekeimről, akkor mondtam, jó, akkor legyen egy ciklus utódok. Akkor párkapcsolatokról is. Mindenféle címekkel, hit kérdéseiről, az irodalomról, a kollégákról, barátokról, és akkor már tudatosan szerkezgettem, és ilyen alapon kikihagytam még, de beletettem másokat. Tehát a szerkesztés tudatos volt, a megírás teljesen ösztönös, és a lét elviselhetetlen könnyűségével készítettem ezeket, hogy egy híres címet használjam. Én a társadalomnak egy igazán egyszerű tagja vagyok, és követem azt a tanácsot, ami egy klasszikus írótól származik, hogy művedben légy lázadó és forradalmi, életedben légy kispolgár. Tehát én próbálok úgy élni, mint egy sportoló. Beosztani az erőt, egyébként tényleg sportolok ezt-azt, igyekszem egészségesen élni. Ebben az is közrejátszik, hogy egész fiatalon elhatároztam, hogy túl szeretném élni a nemzedéken. És ilyen alapon az életem sokkal inkább hasonlít a nem nagyon kiemelkedő emberek életére. Persze nincs olyan, minden ember nagyon kiemelkedő, de mégis foglalkozását, élethelyzetét, házasságát és otthonát tekintve van azért egy valamilyen átlag az embereknél. Tehát ahogy sokan élnek, viselkednek. És ezt ösztönösen kifejezik ezek a limerikek, de nekem semmilyen szándékom nem volt. Se a közérzetemet nem akartam kifejezni, se a közállapotokat. Viszont ahhoz azt hiszem túl jó író vagyok, hogy ez ne történjen meg anélkül is, hogy én foglalkoznék vele. És a kész kötetet, mikor átlapoztam még megjelenés előtt a korrektúrát, akkor láttam, hogy ez azért egy erőteljes látlelet Magyarországról itt és most. De olyan látlelet, mint a többi embereké, vagy az emberek többségé, akik nincsenek elvakultan belezárkózva valamilyen hiedelemrendszerbe vagy hitvilágba, nem gyűlölnek makacsul más embercsoportokat, hanem csak úgy szemlélődnek, mint szerintem a normális ember. Ugye a normális ember arról ismerszik meg, hogy nem azzal kezdi, ha lát vagy átél valamit, hogy rögtön odailleszt egy plusz vagy egy mínusz jelet, hanem csak úgy megfigyeli. Aki folyton címkéz, annak a tisztánlátása már el is veszett azáltal, hogy azt nézi, na, aha, ez jó, ez rossz, ez közepes. Aki ezzel nem foglalkozik, az sokkal tisztábban tudja megfigyelni a világot, az életet, és azt hiszem, hogy az én írói és emberi szemszögöm az mindig is ez volt. Nézzük, mi a helyzet. Figyeljünk, hallgatózzunk, leskelődjünk.
Kíváncsi voltam, hogy milyen állapotban, milyen hangulatban íródtak azok a limerikek, amelyek a magyar írókról, költőkről szólnak. Akár a kortársakról, akár a korábbiakról, Jókaitól kezdve, mindenki megjelenik itt egy pillanatra, Arany és a többiek, mert hogy azok is elég szókimondóak azok a limerikek.
Ez véletlenül alakult így, tehát egyszer írtam egy nagy magyar költőről, egy klasszikusról, az történetesen a Palasi Bálint volt. Egyszer egy kávéházban írtam ezt, de mondjuk 16 éve. Aztán egy másik kávéházban sokkal később írtam egyet Arany Jánosról, és akkor így alakultak ezek. És amikor már nagyjából a fontosakról írtam, tehát mondjuk akik régebben kötelező irodalom voltak egy gimnáziumi 4 év alatt, azokról már írtam, akkor gondoltam, mi lenne, ha írnék a kortársaimról is, főleg azokról, akiket szeretek. És akkor elég jól emlékszem, hogy az elsőt Závadáról írtam, aztán úgy jött a többi. De én nem érzékeltem ezt, hogy a füzetben különböző helyeken vannak róluk, csak amikor kezdtem szerkeszteni, akkor láttam, hogy de hiszen ez egy ciklus, és még vannak a könyvhéttérről szólók, a Vörösmarty teret nevezem így, ahol a könyvhetek voltak eddig.
A test nagyon erősen fókuszban van itt, ami először meghökkentő, és aztán az ember már egyre inkább várja, mert hogy mindenféle vonatkozásban előkerül, tehát akár a szerelemmel kapcsolatban, akár a problémákkal, vagy csak az idő múlásával kapcsolatban, és ez nagyon érdekes volt, és mivel a limeriknek dolga is, hogy fricska legyen, azt hiszem.
Mondja ki nyugodtan, az igazi limerik obszcén.
Hát igen.
Ebből egyébként csak egy csokor az. Én az obszcenitást, ha csak úgy saját magáért van, nem szeretem. De ebben teljesen igaza van, itt a test egy központi szereplő, viszont az életünkben is, tehát van ez a épp testben, épp lélek jellegű mondás, amely eredetileg, ugye azt azért szoktuk tudni, és remélem a vallásos érzelműeknek nem sértem ezzel az érzékenységét, de az egy furcsa fordítási, nem hiba, tehát szándékos félrefordítás, mert az eredeti szövegekben szellem van, tehát ez is, hogy apa, fiú és szent lélek, az apa, fiú és szent szellem. Csak a magyar nyelvben a szellem szó akkor, amikor ezek magyarításra kerültek, akkor még nagyon közel állt a szellemt igéhez, és emiatt fordították léleknek. De azért a szellem, tehát épp testben, épp szellem, és a szellem tartalmazza az érzelmeket is, az értelmet is, mindent. És azért azt tudjuk, hogy test nélkül nincs szellem. Sajnos az viszont nem igaz, hogy szellem nélkül ne volna test, sőt, a humorérzék nélküli emberek nagyobb gonoszságokra is képesek. És tudja, mi az érdekes? Azzal, hogy ez a kötet megjelent, ez az egész limerik írási lendület. Kész, elmúlt, elfogyott. Ha megtanulja az ember ennek a módját, a ritmus, hogy benne van a fülébe ez a tididi, 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 legalábbis az egyes, kettes és az ötös sornak ez a ritmusa, akkor ugye ezt lehet csinálni nyakló nélkül, de rám az a jellemző, hogy amit már úgy jól tudok, azt soha többet nem csinálom. Egy épeszű író az Apák könyve után, amelyik torony magasan a legnagyobb sikerem volt, de nem csak itt, hanem úgy más országokban is, az összpéldányszám magyar és külföldi nyelveken már meghaladta a 1,5 milliót. Tehát ezt tudom, hogy ilyen többet nem lesz. De más író, amikor ez történt volna vele, és ezt 2000-ben írtam, tehát azért most már 20 éve, akkor írt volna néhány év, egy másik Apák könyvét, meg egy harmadikat. Külföldi ügynököm is azt mondta, hogy egy olyat írjál. Mondtam, az már nem érdekel, az megvan. Más miért tudok. A limerikekből is úgy érzem, hogy ennyi marad az utókorra.
Vámos Miklóssal beszélgettem 72 című kötetéről, amit az Athénaum kiadó jelentetett meg. Most hírek, azután Fábián Janka és a Könyvváros lány itt a Trend FM-en.